A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk az 50. Zsoltárból, az első 15 versből. Juhász Benedeket kérjük meg, hogy olvassa fel Isten igéjét az 50. Zsoltár első 15 verséből. Fazekas Benedeket.
Az Isten tisztelet, Ászáp Zsoltára. A hatalmas Isten az Úr szól és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionot ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar, hívja az eget odafenn, és a földet megítélni akarja népét. Jöjjetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged ítélek. Isten, a te Istened vagyok én, nem fedelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem apaidból babokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezen hegynek minden állata. Ismerem a hegynek minden madarát, enyém a mezővadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és amit betölti. Eszem a bikák húsát, iszom-e a babok vérét. Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsítesz engem.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy segítségül hívhatunk téged a nyomorúság idején. Hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy te meghallgatsz és megsegítesz bennünket. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nem vagyunk méltók a te nagy kegyelmedre és szeretetedre. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nem vagyunk méltók, hogy te meghallgass bennünket. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor magunkban bíztunk. Úgy, ahogy a Zsoltáros mondja, a magunk vallásosságában, azokban az áldozatokban, amelyeket mi hoztunk a te ügyedért. Kérünk, bocsáss meg, amikor nem csak egyedül te benned bíztunk, a te kegyelmedben. Kérünk szépen, töröld el a bűneinket, amelyen magunkat igazabbnak valljuk, mint a többi ember. És kérünk szépen, hogy tisztíts meg bennünket a felfogalkodottság, a gőg bűnéből. Olyan nagy szükségünk van, Urunk, a te kegyelmedre, mert megvalljuk, hogy számtalanszor vétettünk ellene, szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. De kérünk szépen, hogy ne a mi bűneink szerint ítélj, hanem Krisztusért légy kegyelmes hozzánk. Tisztíts meg bennünket a mi bűneinkből, és add, hogy mint a te megváltott gyermekeid élhessünk ebben a világban. Kérünk szépen, hogy most is szólj hozzánk az élő evangéliumról. Add, hogy téged lássunk. Te légy itt a középen. Könyörgünk hozzá, küldd el a szent lelket, hogy az igénynek ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is lehessünk. Amen. Helyét foglalja el a rendelkezet. 173. dicséret. 173. dicséretünket, amelyik a 42. Zsoltár dallamára megy, majd utána a gyerekek menjenek ki a gyerekisten tiszteletben. Hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk Lukács evangéliumot 17. részéből, a 11. verstől a 19. versig. Így szól hozzánk Isten igénye a Lukács evangéliumot 17. versének a 11. versétől. Amikor útban voltak Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtuk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Isten. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Amen. Foglaljunk el a helyünket. Kedves testvérek, lepra vasárnapja van. A lepra misszió munkáját segítjük ezen a vasárnapon. Éppen ebben az ügyben is van a feleségem egy gyülekezetben, és ott prédikál, ezért nem voltak a Isten tiszteleten kántorunk. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy mennyire titkolják az emberek a koronavírus betegségüket. Valakit felhívunk telefonon, megkérdezzük, hogy már régóta nem láttalak, mi történt veled, elkezdődik a nagy mellébeszélés. És nem mondják el nagyon sokan, hogy mi az igazi betegségük. Azután, ha el is mondják valakiről, figyeljük meg, hogy milyen halkan, szinte suddolózva mondják, hogy covidos. Ne tudjon valami. Ne mond senkinek. Aztán máskor csak bólintanak hozzá, hogy még ki sem mondják a betegség nevét. Nem tudom, megfigyeltük, hogy úgy beszélnek, mintha ez valami szégyen. Jézus korában sokkal nagyobb kirekesztettséget jelentett a leprobetegség. Akkor is, ma is a leprások közös érzése a szomorúság. Bár fizikai fájdalmat nem éreznek, mert a kóbor okozó éppen a fájdalom érzetet veszi el, a lelki gyötrelmek a fájdalmasak. Így írt ezt nekünk a Retromisszió a körlevelében. A félelmek, a megértetlenség, a megbélyegzés és a kirekesztettség. Ezek azok az érzések, amelyek a legjobban bántják őket. Akkor is féltek az egészségesek, hogy elkapják a betegséget, és ma is azokban az országokban, ahol létezik a leprabetegség, félnek tőlük. Kizárják őket a társadalomból. Teljesen elkülönítik. Még ha gondoskodnak is valami szerény formában róluk, akkor is elkülönítik, sokszor még a gyereküket, az unokáikat is, mert egy szégyen mélyek a lepra. Napjaikban is így van, ők maguk titkolják, és sokkal inkább így volt Jézus korában. Ők voltak a legreménytelenebb helyzetű emberek. Kiáltaniuk kellett, hogy leprásoljuk. Nem mehettek közel az emberekhez. Távolról kellett szólniuk, de általában elkerülték azokat a környékeket, ahol emberekkel lehetett találkozni. A történetük szerint a 10 leprás Jézushoz kiáltva kérte Jézus segítségét. Így olvassuk az igében, távol álltak meg Jézustól, és kiáltották. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Azért álltak meg távol, mert olyan sokszor rájuk szóltak, hogy vigyázz, ne gyere közel. Tartsd meg a távolságot. Szinte beléjük ivódott ez a félelem. Nem csak szinte, egész valóságos. Tudták, hogy nagyon nagy baj lesz abból, hogyha nem csak távol állnak meg, hanem közel mennek az emberekhez. Jézus nem kerülte el a világ nyomorútjait. Inkább kereste velük a kapcsolatot. Kereste azokat a helyeket, ahol megtalálhatja őket. Segíthet rajtuk. Támogatójuk lehet. Nagyon jól tették, ha messziről is, de Jézushoz kiáltották. Mert Jézus tudott, és napjaiban is tud segíteni. Mindenki Istenhez kiáll, ha bajban van. Még azok is, akik állítják, hogy ők sohasem szoktak imádkozni és segítséget kérni Istent. Hadd mondjak el még egyszer egy történetet, az egyik munkatársával történt meg, akinek a lelkészi hivatala az autója volt. Járt az országot, valami nagy kereskedő volt, fölszedte az autós dobosokat, és az autós dobosok előtt bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Persze a szegény autós dobosok nem tudtak mit tenni, végig kellett hallgatni a bizonyságtételt, ha el akartak jutni a céljuk. És egyszer egy nagy esőben valaki fölvett az autójára, megkérdezte tőle, hogy szokott-e imádkozni. És az illető a maga megszokott stílusában válaszolt, hogy ő sohasem szokott imádkozni. Ő nem szokta Isten segítségét kérni. Aztán egy pillanatra a beszédben megállt, elgondolkozott, és azt mondta, hogy tényleg nem szoktam, de most ezen az alkalommal itt állok az esőben, órák óta senki sem vesz fel, bőrigáztam, és elkezdtem imádkozni Istenhez, hogy ha vagy, akkor jöjjön valaki és segítsen meg. És akkor jött maga Istenbe. Elmondtam ezt a példát egy jegyes oktatáson, többször el szoktam mondani, és ott egy fiatal jelentkezett, és azt mondta, hogy én voltam az az autóstop. Mind a két oldalról hallottam a történetet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ők soha nem szoktak imádkozni. És ha megkérdezzük őket, akkor automatikusan válaszolnak, hogy nem, hát én nem szoktam. Talán még tesznek egy gúnyos megjegyzést is, hogy már túl vannak rajta. De higgyük el, ha a bajban van, minden ember szokott imádkozni és kérni Istennek a segítségét. Nem tudom, elgondolkoztunk-e rajta, hogy milyen nagy dolog, hogy lehet Istenhez kiáltani. Az életünk nagy távolából is. Akkor is, hogyha valaki olyan messze van Istentől, hogy már évek óta nem imádkozott, vagy évtizedek óta. Istennek legyen hála, hogy ilyenkor is lehet Istenhez kiáltani. És a lelki távolságból, a lelki nagy mélységből is lehet Istenhez kiáltani. Van egy szép énekünk, a nagy mélységből szüntelen, hozzád kiáltok, Istenem. Halálból, mess meg lelkem, fogadjál engemet. Általánosságban is mondhatom azt a nagy igazságot, hogy a távolból kiált mindenki először Istenhez. Úgy kéri a segítségét, hogy akkor még nem Isten gyermeke. Akkor még távol van a mindenhatótól. És legtöbb esetben, amikor Isten segít rajta, akkor egy bizalom ébred a szívében. És ennek következtében a későbbiekben is imádkozni fog. Azt olvassuk a 12. versben, hogy Jézus meggyógyította a leprásokat. De nem ott akkor abban a percben, hanem azt mondta, hogy menjetek fel, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg fölmentek, aközben gyógyultak meg. Az volt a törvény, hogy a karantént csak a papok hozhatták fel. Meg volt ennek a Mózes könyvében előírt rendje. Megnézte a pap, megállapította, hogy mekkora leprás volt, ha úgy látta, hogy egy hét múlva ez a leprástól csökken, akkor megint kijelölt egy időt, megint megnézte, és ha megállapította, hogy már eltűnt a testéről a leprás volt, akkor tisztának nyilvánította az illetőt, és visszamehetett a közösségbe. Abban a korban a karanténnak a feloldása a papok dolga volt. Tehát föl kellett menni a papokhoz, be kellett mutatni a testüket, és ha megállapították, hogy már eltűnt a testükről a folt, akkor visszatérhette a hétköznapi élethez. El sem tudom képzelni azt a kibeszélhetetlen örömöt, amikor az első leprás benézett a rongyai alá, és meglátta, hogy nincsenek ott a leprásfoltok. Aztán elmondhatta másiknak, az is megdöbbent, benézett a saját ruhájába, és észrevette, hogy nincsenek a testén a foltok. Aztán nézte a harmadik és a negyedik a kezét, és észrevette, hogy nincsenek ott a tisztántalanságának a jelei. El sem tudom képzelni, hogy mire gondoltak. Kihez szerettek volna először visszamenni, hogy megöleljék. Kik jutottak eszükbe, akiknek szükségük volt a család fenntartói kézre, a mindennapi munkának. Elvégezték a tisztulás rendjét, aztán visszamentek a hétköznapi életbe. Egy közül visszament Jézushoz, és megköszönte. Egy a tízből. Különös az igében, ezt nagyon kihangsúlyozza, hogy az az egy samáriai volt. Tehát idegen. Olyan, akiket Isten népének a tagjai lenéztek. És azt gondolták, hogy semmi közük nincs ezekhez a samáriaiakhoz. Érdekes, hogy nem az Isten népének a tagjai tértek vissza. Ez így van a mi életünkben is. Nagyon sokszor Isten népének a tagjai olyan természetesen fogadják a mindenható Isten csodáját, a naponkénti gondoskodást, azt a kegyelmet, amelyel megőrzi, megtartja az életünket. És amikor történik egy nagy dolog, jó, ha megállnak, de általában meg se állnak, hanem mennek tovább, és végzik úgy a dolgaikat, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokszor előfordul, hogy Isten népének a tagjai sokkal hálátlanabbak, mint az idegenek. Talán azért, mert úgy érzik, hogy ők már sokat tettek Isten országáért, sokat munkálkodtak Isten ügyéért, pedig ez nem így van. Higgyük el, kedves testvérek, hogy sokkal, de sokkal több az, amit Isten tett értünk annál, mint amit mi teszünk a mindenhatóért. Én a mai alkalommal a háláról szeretnék beszélni. Tízből egy visszatért. Mennyire hiányzik az életünkből a hála? Mi is nagyon szenvedünk, mert ezt nem kapjuk meg az emberektől, és mi sem mondunk köszönetet, nem csak a kicsi dolgokért, hanem a nagy dolgokért sem. Figyeljük meg, hogy Jézus életében ott volt a hála. Amikor valami nagy dolog történt, mindig azt látjuk, hogy fölemelte az égre a tekintetét, és hálát adott Istennek. Gondoljunk csak Lázár föltámasztásának a történetére. Ez már Jézus halála előtt volt röviddel. Nem mondom el a történetet, Csak annyit, hogy Lázár negyed napja a sírban volt, és utasította a két testvért, Máriát és Mártát, hogy nyitassák ki a sírt. Azok figyelmeztették Jézust, hogy már negyedik napja a sírban van, már szagava nem lehet. Jézus azt mondta, hogy pedig mondtam nektek, hogy ha hisztek, meglátjátok Istennek a dicsőségét. Kinyitották a sírt, leírja részletesen a Biblia, hogy Jézus föltekintett az égre, hálát adott, azt mondta, hogy köszönöm, Atyám, hogy meghallgattál engem, tudtam is, hogy mindig meghallgatsz. Hálát adott, és azután isteni hatalommal szólította Lázárt, hogy jöjjön ki a sírból. Azt mondták a régi időben a rabbik, hogy a hála ima az egyetlen értelmes áldozat. A hála ima gyógyít. És ezt nem csak úgy szimbolikusan értem, hanem valójában is. Valóságosan is gyógyítja a testünket és a lelkünket. Próbáljuk ki. Ha valaki nem tud aludni, ha szomorúság jön, ha beszóltak neki, próbáljuk ki, mondjuk hálaimat. Jézus azt mondta, hogy ne átkozzátok, hanem áldjátok azokat, akik bántanak titeket. Mondjuk hálaimat én. Azokért, akik olyan hálátlanok, olyan könnyen, szó nélkül el tudják fogadni a legnagyobb áldozatot is. És a hála ima bennünket fog gyógyítani. A megsebesített lelkünket. A hála imádság közben megszűnik a fájdalmunk. Elmúlnak az álmatlan éjszakáink. És azt fogjuk tapasztalni, hogy gyógyítja a lelki és a testi betegségeket is. Mit jelent az igében a 19. vers? Így szól ez. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ez annak a leprásnak mondta Jézus, aki visszajött. A 10-ből az egyik. Menj el, hited megtartott téged. Mit jelent ez, hogy megtartott téged? Nyilván a 10 is egészséges maradt, nem estek vissza a leprába, nem erről van szó. A görögben ez a szó, hogy megtartott, kétféleképpen is lefordítható. Úgy is, hogy üdvözített, és úgy is, hogy megtartott. A karácsonyi angyali szóról, amely azt hirdette, hogy üdvözítő született ti néktek, úgy is lehet fordítani, hogy üdvözítő született, és úgy is, hogy megtartó született ti néktek. Mind a két fordítás megtalálható. Egyik a Károlyban, a másik az új fordításban. Mind a kettő helyes. Mert Jézus az üdvözítők is, és a megtartók is. Ő itt a Földön a megtartónk, és ő lesz majd az üdvözítők a mennyben is. A hitet megtartott, azt jelenti, hogy a 10 megtalálta Jézusban az üdvözítőjét. A 10 megtalálta Jézusban a gyógyítóját. De ez a 10, aki visszatért, aki hálás volt, megtalálta Jézusban az üdvözítőjét is. Azt, aki örök életet és a feltámadás bizonyosságát adja már itt a földi életben, és a mennyben pedig a kézzelfoghatóságát is. A legtöbben azzal kezdjük a hívő életet, hogy Jézushoz kiáltunk, ő pedig megsegít, megtart a mulatóságot. Aki hálás gyermeke marad Jézusnak, meg fogja találni az üdvözítőjét is Krisztusban. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyedül Isten kegyelméből üdvözülhetünk. Nem a magunk érdemény. Nagyon nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy aki szenved itt a földön beteg, az majd a mennyben üdvösséget fog kapni. Szó sincs erről. Egyedül Isten kegyelméből kapjuk meg az üdvösséget. És testvérek, arról sincs szó, hogyha valaki nagyon rendes, nagyon becsületes, akkor megkapja az üdvösséget. Erről sincs szó. Nézzük csak meg az igényben. Nem azt vizsgálta Jézus, hogy melyik volt, aki a korábbi életében eleget tett a törvény előírásának. Azt se kérdezte meg tőlük, hogy emberségesek meg humánusak voltak-e. Nem ezekért a dolgokért gyógyította meg őket, és nem ezekért a dolgokért fog majd bennünket üdvözíteni, hanem egyedül kegyelemből. Nagyon sokszor előfordul, hogy olyan hívő emberek, akik kicsi gyermekkoruktól fogva az Úr útján járnak, megtértek, hite jutnak, azt hiszi, hogy a maguk kegyességéért, imádkozásaikért, a tisztességes hívő életükért tartja meg őket a mindenható Isten. Szó sincs erről. Egyedül kegyelemből kapjuk az üdvösséget. A legjobb, a legbecsületesebb, a legpéldásabb életű is, az, akinek a legnagyobb a hite, mindenki kivétel nélkül kegyelemből kapja meg az üdvösséget. Ebben nincs különbség. Egyedül abban van a különbség, hogy kilencen a legnagyobb kegyelmet is természetesnek veszik. És úgy élnek, mintha ezt megérdemelni. Mintha ez nekik jár. Azért, mert hívő szüleik voltak, azért, mert becsületesen dolgoztak, pedig ez senkinek nem jár. A másik csoport pedig azok, akik mindig hálásak az őket megtartó kegyelemnek. Ebben különböznek az ember. Vannak, akik megköszönik Jézusnak a sok jót, amit kaptak, és vannak, akik hála nélkül tovább mennek az életük útján. Arról szerettem volna szólni ezen a mai Isten tiszteleten, hogy nekünk is mennyire fáj, hogy hálátlanok azok, akik körülvesznek bennünket. És mi is mennyire hálátlanok vagyunk egymással szemben. És hálátlanok vagyunk az élő Istennel szemben is. Még azt a legnagyobb jóságát sem köszönjük meg, hogy minden érdemünk nélkül, vagy inkább azoknak az ellenére, mégis örök életet és üdvösséget ad. Pedig az sem lenne elég az egész életünkben ezért a nagy jóságért szüntelen hálát adnánk. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, az üdvösség drága ajándékát, amelyet megadsz mind azoknak, akik ezt hittel kérik tőled. Köszönjük, hogy a számunkra is elkészítette. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. És kérünk, add meg, hogy mi is hálásak tudjunk lenni a te nagy jóságodért, kibeszélhetetlen szeretetedért. Áldunk és magasztalunk téged, mert te úgy vagy. Dicsőítünk, áldjuk a te nevedet. Megvalljuk, hogy téged illet a hódulat, téged illet az imádat. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, a gyászoló testvéreként. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményében. És mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavársz bennünket. Kérünk téged, Úrunk Istenünk, hogy erősítsd bennünk az örök élet reménységét, a feltámadás bizonyosságát. Könyörgünk hozzád, Úrunk, a betegeinkért. Különösen is azokért, akik koronavírus betegségben szenvednek. Kérünk szépen, hogy te légy az áldottorvos. Könyörgünk hozzád az egészségügyben dolgozókért, orvosokért, ápolókért, egyéb munkatársakért. Kérünk azt, hogy őket is te tartsd meg, őrizd meg a vírusbetegség közepén. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, mennyi édesatyánk. És azt kérjük, hogy ebben a nehéz helyzetben is atyai szereteteddel tekintsre rájuk, segíts meg őket, te légy a támaszuk, mint azoknak, akiknek egy kell állni ebben a nagyon nehéz időszakban. Így könyörgünk hozzáadunk a hitoktatásért, konfirmációi előkészítőként, és kérjük azt, hogy mindezek közepette is munkálkodj, hogy hinni tudjunk benne, engedelmeskedni tudjunk neked, akaratodat tudjunk követni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejár, és adjon néked békességet.